módszerekkel vagy hardverrel modellezni. Én arról fogok beszélni, hogy ez milyen úton jutottunk ehhez, és mi várható, mi van most, és mi várható a jövőben. Aha, ez a meglepő fordulat, hogy 1955-ig eljutunk a modern technika eszközeivel. Neumann János a Számítógép és az Agy című könyvében foglalta össze, hogy 1955-ben mit lehetett tudni számítógép és agy viszonyáról. Röviden összefoglalva a könyvet, arról szólt, hogy a számítógép egyszerű, az agy meg bonyolult. Tehát 1960-ban Herbert Simon, akinek a Simonnak a munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy egyáltalán mertünk azon gondolkozni, hogy mondjuk egy általános probléma megoldó algoritmus, egy szociális interakciót leíró algoritmus hogyan tud működni. Majd végül Marvin Minsky 1969-ben megírta a Perception című könyvét, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az egy évre rájövő, vagy egy évvel előtte lévő Clark Space Odyssey filmben, ugye a HAL 9000, az bemutatta a világnak, hogy hogyan is kellene kinézni egy mesterséges intelligenciának, és általában mit is várunk el tőle. Nagyon népszerű volt ez a dolog, úgy azóta sem tudunk a film elvárásainak megfelelő a mesterséges intelligenciát létrehozni, és ez különösen zavaró, hiszen 2001 az ugye már elmúlt. Tehát 68 után az emberek elkezdtek buzzwordöket gyártani, de ezek mögött azért elég sok minden valódi tartalom is van. A mesterséges intelligencia és a mesterséges agykutatás tulajdonképpen így szétvirágzott. Tehát így minden irányban az emberek elkezdtek gondolkozni, a fuzzy hálózatoktól az ontológiák gyártásáig az elmúlt mondjuk úgy, hogy 8-70 évben mindent kipróbáltak, elég kiábrándító eredménnyel. Tehát, hogy még mindig nem járnak közöttünk mesterséges agyak, tehát kérdés az, hogy hol rontottuk el? Igen. Valahol ott rontottuk el, hogy geekek kapták a kezükbe a dolgot. De minden esetre ez a srác a 90-es évek korán elkezdett azon gondolkozni, hogy az igen, tehát így vannak mindenféle algoritmusok, így külön-külön nagyszerű terület, már millióan-milliókat kerestek azzal, hogy elmondták, hogy nem lehet erős mesterséges intelligenciát csinálni, de mi lenne, ha most már mégis megpróbálnánk összerakni ezt a történetet, és azokat az eredményeket a 90-es évekig egy egységes, valódi mesterséges intelligenciává összerakni, és ezért hozták létre ezt a Singularity Institute for Artificial Intelligence, ahol megpróbálták az eredményeket összerakni, és hát, ha kijön belőle valami, nem jött ki. Illetve valami mégis kijött, az IBM addig küzdött, amíg összerakott egy jó sakkozógépet. 97-ben, aki meg is verte Garry Kasparovot, ja, ezzel az eredménnyel, tehát amikor azt mondjuk, hogy egy sakkozógép megver egy világbajnokot, az azt jelenti, hogy egyel több meccset nyert, és egyébként általában döntetlent játszott. Tehát ez a 2-1-3 az azt jelenti, hogy kétszer nyert, egyszer veszített, és háromszor döntetlen volt. Ez egy ragyogó eredmény, hurrá, tudunk sakkozni. Aki például a gót játszik, az például meg se próbálja a számítógéppel gózni, teljesen értelmetlen a számítógép buta a góban. És akkor jött Kurzweil is azt mondta, hogy ennek ellenére reményteli a helyzet, csak a csüggedésre semmi ok, már pedig itt kérem szépen olyan áttörés lesz, hogy csak na. És felvázolt egy ilyen képet, hogy hát így fejlődött az informatika története, az a piros vonal, az a kék vonal az, amikor a könyve megjelent 2004-2005 környékén, hogy ezeket terveztek, és egyébként tényleg azokat meg is csinálták, és akkor már csak az valahol ide kéne eljutni. És azt mondta, hogy 2025-re el is fogunk oda jutni. Azt fogom elmondani a következő lépésekben, hogy mit gondolunk, hogy tényleg milyen lépésekben fogunk oda jutni. Két stratégiánk van arra vonatkozóan, hogy mesterséges agyat hozzunk létre. Az első, hogy szimuláljuk az agy biológiai-kémiai működését. A másik, hogy építünk olyan hardvert, ami úgy működik és olyan komplex, mint az agy. Nézzük, hogy miért is jelent az, hogy komplex, mennyire komplex az agy. Van nekünk 10-11 darab neuronunk, 10-14 darab szinapszisunk, röviden összesen sok. De ami legkiábrándítóbb ebben a szerencsétlenségben, az, hogy mindez az egész 20 wattot eszik. Ez a vacak valószínűleg többet eszik, mint, hát ez nem, de mondjuk a számítógépen biztosan többen eszik, mint 20 watt. ellenben nem kell neki hús, ez is igaz, és az viszont biztos, hogy bármi, ami valaha ezt megpróbálta szimulálni ennek a képességét, az kb. Akkora volt, mint egy focipálya, és mindenképpen kellett hozzá egy erőmű. Azt meg lehet nagyjából becsülni, hogy körülbelül mekkora memóriája lehet az emberi agynak. Erre van egy felső becslés, tehát ekkora térfogatban, mint az agyunk, abból ez a 10-42. Ennyi bitty fél bele. Ez nagyon sok. De hogyha reálisan becsüljük meg, akkor körülbelül ez az exobájtnyi kapacitás fér bele az ember agyába. Ez azt kell hozzátenni, hogy nagyjából az internet teljes forgalma az olyan 9 exobájt volt tavaly. És a sebesség tekintetében ez nem is olyan rossz, ez olyan 2 petaflops petaoperáció per szekundum, tehát olyan... Ez ma már egy mai normális szuperszámítógép, tehát a top 500-ban lévő számítógép ezt a teljesítményt, a sebességű művelet per másodperci sebességet, ezt ma már tudja. Mivel vannak ilyen számítógépeink, ami ilyen gyors lehet, ezért ez a Henry Markham nevű úriember 2006-ban azt gondolta, hogy mi lenne, ha írnánk egy olyan programot, ami valós időben, legalább az agynak egy részét, ahol az összes neuron, ez a 10 000, abban a 2 mm/1/2 mm régióban egy patkány agyába, teljes egészében a benne folyó minden egyes biológiai folyamatot leszimulálja. Az alatt az idő alatt, ami az alatt az idő alatt az a folyamatok ténylegesen lejátszódnak, tehát valós időben. Ez sikerült, jelentem. Tehát láttunk olyat, hogy a patkánynak a neokortexének egy ilyen oszlopában azok a fizikai jelenségek lezajlanak abban idő alatt, vagy azban a patkány agyban, és ezt azért is tudjuk, hogy így zajlanak le, mert ezek a srácok le is mérték, tehát laboratóriumban ugyanezt a patkányadat ugyanúgy megnézték ilyen fMRI felvételekkel. És akkor ő 2006-ban azt mondta, hogy hát ez ilyen jól megy, akkor 2025-re tényleg fogunk modellezni Blue Gene-nel teljes agyat. Ugye azt kell látni, hogy körülbelül ott tartunk, hogy most júniusban a Cray-nek a 2 petaflopsos teljesítménye, amit mondtam, hogy kb. Ennyit tud egy agy tiszta teljesítményben, az már elérte, és akkor a Blue Gene azt tervezi, hogy 2012-ben az Argonne National Laboratóriumban, nekem is volt szerencsém járni, egy 10-szer ekkora gépet fog lerakni. Elvileg ez tisztán sebességben alkalmas lenne arra, hogy egy komplett agyat modellezzem. Ez a szoftveres megoldás, dolgoznak rajta. Tehát hardveresen hogyan lehet ennek a dolognak nekiállni? Úgy lehet nekiállni, hogy 1996-ban és 1960-1971-ben két elméleti úriember megjósolt egy nagyon speciális alkatrészt, amit memory store-nak hívnak, és hogyha ezt nano szinten létre akarjátok hozni, akkor egy ilyen dolgot akartunk kapni, ez itt nagyjából 10 nanométer. Úgy kell elképzelni, hogy 2 10 nanométeres szál egymás fölött van, közötte egy titánoxid réteg, és az a nagy előnye ennek a hagyományos mondjuk ellenálláshoz vagy kapacitáshoz képest, hogy ez emlékezik. Ennek van memóriája, ugyanis ez úgy működik, hogy ennek a szálnak itt, ennek a szálnak az ellenállása azon múlik, hogy a története során ezen a másik szálon mennyi töltés ment át. És azt lerakom utána a polcra, és 3 évig úgy hagyom, akkor 0,5%-ot változik ez a teljesítmény. Emlékezik. Ez egy 10 nanométeres eszköz, ami emlékezik, és egyébként mellesleg pontosan ugyanazt a dinamikát követi, mint egy neuron. Azt leszámítva, hogy ez csomó mindent nem tud, de azt mindenképpen tudja, azt a mintázatot tudja, amit egy neuron, tehát ha lehet vele egyedi neuront szimulálni. Hardveresen. 10 nanométerben. 2008-ban a HP Lab és előtte a Samsung és a többiek ezt meg is csinálták. Tehát ma már vannak olyan egyedi csipjeink, ami néhány száz vagy néhány ezer ilyen elemből álló neurális hálózatot össze lehet rakni. Most itt tartunk. A DARPA, aki ugye az internetet is létrehozta, úgy döntötte, hogy az internet az már megvan, akkor csináljunk valami mást. És létrehozta ezt a Synapse nevű projektet, és ennek a Synapse nevű projektnek konkrétan az a célja, hogy létrehozzon ilyen memory store nevű eszközökből mesterséges neuronhálózatot, de hogyha az ember nem akar mesterséges neuronhálózatra várni, hanem csak arra akar várni, hogy ne akarjon diszket rakni a gépébe, akkor ez a resistive random access memory az azt fogja jelenteni, hogy valószínűleg minden létező mondjuk 25 éven belül mindent kidobhatunk, ami storage volt, és ilyen eszközökkel fogjuk lecserélni, legalábbis ők ezt mondják, PR és valóságban is. A problémák felmerülnek. A fő gond jelen pillanatban ezzel az egésszel, hogy tök jó, hogy tudunk hardveresen csinálni ilyet, de az egésznek nincs meg ez a plaszticitása, tehát nincs meg az a tulajdonság, ami miatt a neuronok új kapcsolatokat tudnak más neuronokkal létrehozni. Ez az egyik legnagyobb probléma, amit hardveresen meg kell oldani. Aztán van egy olyan dolog, hogy a Penrose bácsi azt mondta a Császár új elméje című könyvében, hogy a küzdelem fölösleges. Hiszen ezt elméletileg úgysem lehet megcsinálni, egész komoly érveket hozott fel, vagy 50 oldalon keresztül. Továbbá már nagyon az 50-es években is azt mondta, hogy ez nagyon szép dolog, de úgy tűnik, hogy az agy az nem a matematika nyelvét beszéli. Tehát minden küzdelem, ami a matematikai algoritmusokon keresztül próbálja megfogni az agy modellezését, az nem fog menni. És erre is egész komoly érveket hozott. És hát nem tudjuk, hol van az agyban a memória. Tehát a tényleges fizikai agyunkban még senki nem találta meg azt, hogy hol van a memória. Vagy legalábbis sejtések vannak, de úgy konkrétan nem tudok rámutatni, hogy itt. És egy csomó probléma felmerül, de mindez nem csüggeszt minket, mert azért van hova tovább. Van hova tovább, tehát az fmri vizsgálatok egyrészt kiválóan lehetővé teszik, hogy az agyunkat minél részletesebben, topológiailag és működés közben is meg tudjuk figyelni. És ez egyre inkább abba az irányba visz minket, hogy már végül is most egy science fiction meetupon ülünk itt, tehát elrugaszkodhatok a valóságtól. Tehát, hogyha le tudjuk az egész neurális hálózatunkat kvázi így képezni, mint a genetikai térképünket, akkor jó esély van arra, hogy egyfajta másolatot tudunk erről képezni, és erről gyorsan másolatot tudunk képezni, akkor ezt el is tudjuk tárolni, mert ez egyébként nem olyan nagy adat, néhány terabájtba simán leírható, és akkor megvalósul a önszeretett pártunk jelszava, az örök élet plusz 20 év, talán 2100-ra. Ez megvalósul, legalábbis nekem ez a becslésem. Kb. Ennyi lett volna. Van kérdés szekció?
Van.
Akkor van kérdés?
Mi az üzleti terv? Mi lesz, hogy esetleg? Ez egy másik
éve. Az üzleti terv az arról szól, hogy én nagyon gazdag leszek, te meg nem.
De szerintem az örök élet plusz 20 évet, azt elég jó áron
el. Igen, tehát nagyon jó áron el tudom az örök életet. Ez már sokaknak sikerült, anélkül nincsen mesterséges anyag. Igen. Valakinek még kérdezik? Igen?
De az, amikor mondtad, hogy a patkánynak az agyának egy részét lemásolod, hogy a mérték ez tulajdonképpen? Tehát mi a mértékegysége, hiszen itt az egészben egy darabig tényleg matematikai modelleket, flopba, sebességbe mérünk, és ugye azt mondtuk, hogy egyszer ezt nem lehet, hogy mondjam, matematika és akár mérésekkel megszerni, akkor mi a mérésnek az alapja végül is?
A modellezés alapja az, hogy azt kapjuk-e vissza azt a neurális tüzelési mintázatot, amit mondjuk egy fmri képpel vissza, meg le lehet mérni egy patykán agyába. Tehát nagyjából ez az összehasonlítás alapja jelenleg. Általában a vizuális kortexsel szokták kezdeni, tehát a látással, mert azt úgy elég jól értjük. Tehát azt úgy, még az, hogy 60 évet foglalkozott a tudomány, hogy kb. Hogy lát az ember, meg a patkány, meg bármi, ami úszik, mozog és lötyög. Úgyhogy azt így nagyjából lehet sejteni, hogy látunk. És általában ezt a részét szokták modellezni, és akkor egyszerűen ezt meg is tudják nézni, pont a vizualitás miatt, meg fmri-vel össze tudják hasonlítani. De, ja igen, meg konkrétan így megnézik mikroszkópba, hogy úgy vannak-e a kapcsolatok. Ilyen 20-asával le tudják tapogatni ezt a 10.000-es neuronhálót. Eltart egy pár évig, tehát 16-ig tartott. Valakinek még más kérdése? Vagy már így is túléptem minden időt? Jó, hát akkor még a vége után lehet engem kérdezni, ahogy szokás szerint minden meetupnál.
Még egyet hadd kérdezzük. Te föltettél egy ilyen sort, hogy ezek a kérdések nincsenek megválaszolva.
Igen.
Nem ez? Na igen, ez. És ugye tudjuk azt, hogy itt már tovább tartunk, tehát mindegyikre van már egy válasz.
Egy elmélet van, inkább azt mondanám.
Jó, de igen. az hol tart most? Tehát mennyivel odébb? Hány lépcsővel vagyunk odébb?
Hát annyival vagyunk odébb, hogy mindegyikre van egy elméletünk. Nagyjából minden problémára van általában legalább három elméletünk. És ennek megfelelően, de ezek egyike sincsen kísérletileg, vagy bármilyen módon igazolva. Tehát a Penrose elméletét ugye az egy olyan állítás, hogy ilyet nem lehet csinálni, tehát a legjobb bizonyítás ennek cáfolatára, hogyha mégis megcsináljuk. És mi nagyjából itt tartunk.
Jó,